Ez a Családcentrum Alapítvány Családban Maradt című műsora. Én Somogyi Tímea vagyok, a mai műsor szerkesztője, műsorvezetője. Nagy örömömre szolgál, hogy bejelentsem, elfogadta felkérésünket, és mai vendégünk dr. Fodor Réka, háziorvos, író. Háromnegyed éve jelent meg Réka az Afrika című könyved, melyben arról is írt többek között, hogy missziós orvosként Afrikában töltöttél egy hónapot.
Hát igen, ez a könyv már régebb óta készült, hogy megíródjon, csak akkor még nem is voltam Afrika, meg még nem is voltam Afrikában, de nagyon szerettem volna már régóta átadni azt a álmok, célok stílusú információt, ami tulajdonképpen egy ilyen fedő néven, Afrika néven most így megjelent, de félretéve a viccet, ez tényleg egy több szálon futó könyv. Egyső és legfontosabb célja, hogy te ne Afrikában legyél missziós orvos, hanem porold le a gyerekkori álmaidra rárakódott por felhőket, és csináld azt, amire születtél. Tehát, hogyha nekem a könyvemnek az a legfőbb üzenete átmegy, és mellesleg esetleg egy érdekes cselekménybe bújtatva, ami valóban egy 40 napos orvosi missziónak minden nehézséges öröme, akkor tulajdonképpen ez a könyv ezért íródott, és hát azért nem íródott meg ezelőtt, mert én az álmok célokat nem tudtam volna Afrikaként megírni, és igazság szerint ebben nagyon-nagyon fontos, hogy én nagyon sok emberrel találkozom háziorvosként, főleg idősebbekkel, akik ugye krónikus betegek, és hát régebben is megkérdeztem mindig, hogy sőt, maguktól is mesélek, nem is kell nagyon kérdezni, de legfőképpen azt láttam, hogy a magyarok azért elég depressziósok. Kis körzetben, 2000 főben ugyanaz a sajnos a perspektíva és a keresztmetszet, mint nagyban. És ez igazából akkor lett még durvább, amikor hazajöttem, mert ott annak ellenére, hogy nagyon nagy mély szegénységbe él az átlagember, és valóban hát szinte elképzelhetetlen számunkra, hogy milyen körülmények között, mégis több mosolyt és boldog arcot láttam, és mikor hazajöttem, láttam ezeket a magyar embereket, hogy így lefele néznek, és hogy mit tudom én, belenesselek valami gödörbe, tehát igen, folyamatosan, ha én mosolygok, akkor szinte hülyének néznek, hogy miért röhögsz, vagy minek örülsz, ez mondjuk az enyhébb változat, tehát gyakorlatilag őnekik az irányultságuk automatikusan pozitív, nekünk meg hát egyre inkább úgy látom, hogy sajnos automatikusan negatív. Ennek van egy érdekes perspektívája, hogy ugye egyre többen járnak mélyre drága személyiségfejlesztő tréningekre, ami természetesen nagyon hasznos. De azt látom, hogy elmegy egy méredelga tréningre, mert ugye szeretné jól érezni magát, igen, szeretne fejlődni, de vége lesz a tréningnek. És eltelik egy-két-három hét, és nagyjából ugyanazt tartunk, mint előtte. Tehát, és a legfőképpen a céltalanságot láttam, illetve az értékrendeknek egy kicsit a megváltozását, és tulajdonképpen erről is szól a könyv, hogyha nem azt az álom életedet éled, amit te tulajdonképpen megálmodtál gyerekkorodban, mert a legtöbben megálmodták, erre akartam kiukadni, hogy nagyon sok emberrel beszélgettem, mi a gyerekkori álma. És ugye a betegek elkezdenek mosolyogni és mesélnek. Aztán ugye elszomorodnak, hogy mégsem azt élik, vagy azt élték, de a lényeg, hogy aki az álom életét éli, az pozitív itthon. Úgyhogy ezen sokat gondolkodtam. Ott lehet, hogy nem céltudatosak az emberek, ott eleve alapvetően pozitívan állnak az élethez, illetve nagyobb a hála bennük az elfogadás, illetve az, hogy nem kell megmagyarázni az örömet, meg kell magyarázni a szomorúságot, de igazság szerint nekünk ezt így kell megtanulnunk.
Amikor készültem a mai találkozásra, Réka, ajánlottad, hogy nézem meg tényleg a Facebook oldaladon, hogy milyen mozgalmas élettörténeted van már eddig. Kérlek, avasd be ebbe minket egy kicsit részletesebben.
Tehát ugye 12 évesen megszületett bennem az, hogy missziós orvos leszek Afrikában, mert olvastam Svájcerről. Csak aztán jöttek a körülmények, és az orvosi az egyből ment, tehát egyből sikerült, de aztán egy elég komoly autóbalesetem lett, és utána halasztottam is egy évet az orvosin, és elmentem Párizsba utcazenésznek, ami azért izgalmas, mert hogy stoppal, És ugye hát a mai világban ez már nagyon-nagyon veszélyes üzem, de akkor volt ugye a rendszerváltás utáni pár év, amikor elképesztő, ránk szakadt ugye a szabadság, csak épp nem volt senkinek pénze. Úgyhogy a fél ország stoppal járt, hogy úgy mondjam. És ebbe az érába ugye egyszerű utazzál, de miből? Hát akkor stoppolsz. Igen. És mivel én tanultam zongorázni, hát egyszerű volt, akkor én szintetizátorozni fogok. Tehát a metrózenészség az egy külön szakma, és elképesztő jól lehet keresni vele. De láttam azt, hogy ilyen idősebbek, akik ugye ilyen 50-60 éves utcazenészek, hát azok már ugye alkoholisták, meg azért mégiscsak majd be az utcazenésznek 50 évesen már nem egy nagy pálya. És úgy akkor gyorsan fejembe, saját magamat fejre kólintottam, hogy gyorsan menjünk haza. És abban a pillanatban, hogy letelt az egy év halasztás, szépen visszamentem az egyetemre. De már sose voltam ugyanaz, tehát egy utazó emberkét bezárni egy skatujába, az nagyon nehéz. Úgyhogy én végig csináltam az egyetemet, úgyhogy a szünetekbe kimentem stoppal zenélni, és megtermeltem a kis saját zseppénzemet, úgyhogy innentől kezdve már nem voltam rászoruló, hogy úgy mondjam. És közben indultak az ösztöndíjak, aminek nem rejtett célja volt szintén az utazás. Kapóra jött, hogy sikerült kijutnom Stockholmba a Karolinska Egyetemre, ami egy nagy megtiszteltetés is, de ahogy letelt a nagy megtiszteltetés, mentem a barátnőmmel stoppal a fjordok közé, Bergenben, Norvégiába, majd megfagytunk augusztusba. Aztán rá egy évre Nagy-Britannia, és aztán rá egy évre Thaiföld, amik nyilván hát persze az ember hogy jutna máshogy el diákként, mint ösztöndíjjal. Úgyhogy aki utazik, és vagy egy utazó típus, egy örök kíváncsi, annak szerintem a lehető legjobb, hogyha megragadja az egyetemi ösztöndíjakat. Na és aztán hazajöttem, és persze, hát a Párizs után, meg a Thaiföld után mindenre gondoltam, csak Afrikára nem. Főleg, hogy megjött, ugye, meglett a diplomám, megismertem a lendő férjem, szültem két gyereket, most kézzel ott állsz két gyerekes anyaként, és mehetsz Afrikába misszióba. Tehát ezt azt gondoltam, hogy ez a vonat elment, ez most már nem az én álmom, persze az ember változik, és ez egészen 2015-ig ebben a hídben ringattam is magamat. Na és akkor, amikor az embernek egyszerűen bekattam, mert jött egy felhívás, azt hiszem a Facebookon láttam, hogy keresnek missziós orvosokat Magyar-Afrika Társaság színeiben, mehetsz Ugandába. Hát én abban a pillanatban jelentkeztem, és akkor, mikor hazajöttek a gyerekek, akkor hát még nem is volt biztos, hogy kiválasztod, csak jelentkeztem. Igen. És hát a kicsi az még nem nagyon értette, a nagy az egyből mondta, a nagy egyébként 12 éves volt, hogy hú, anya, a gyerekkori álom, menjél, férjem kapásból. Anyukám még szinte mindent megpróbáltak a gyerekeken keresztül, és akár, hogy lebeszéljenek, de nem sikerült, tehát ők féltettek. Na, aztán beválasztottak, és hát ugye azért 40 napról van szó. Azért a 40 nap az azért már több, mint egy hónap, és a kicsi az még csak 8 éves se volt, és az tényleg nagyon megviselte, de jelentem, jól van, tehát nem okoztam neki túl sok maradandó sérülést, de ő tényleg nagyon hiányolt. A többiekkel is az volt a legnehezebb, hogy nagyon akadozott a wifi, tehát ezt nem úgy képzeld el, hogy ő beérsz a wifibe, és akkor hú, de jó, hanem például vére beérsz a wifibe, hú, de jó, de nincs áram. Ja. Akkor nincs wifi. Én ott tudtam meg, hogy ha nincs áram, nincs wifi. Na most például az első hét után volt egy hatalmas vihar. Baléba voltunk, ami a kenyai határ fele van, a szállásunk ott volt, és három napra nem volt a 96 ezer embernek áramja, tehát akkor nyilván wifi sincs. Engem az áram nem érdekel, de a wifi nagyon. Mindenkinek a gyenge pontja előjött. Hú, most mi lesz a gyerekekkel? Nem lett semmi a gyerekekkel, csak hát ugye még szoktuk azt, hogy milyen ez a missziózás. De a lényeg, hogy soha többet nem is volt kétség, hogy nekem a gyerekkori álmomat, ha megvalósítom, akkor egy nyertes személyiség vagyok. És a könyv is erről szól, hogy a saját álmodat éljed, ne az enyémet, meg ne amit a szomszéd mondott, meg a nagymamád, meg a tanárnő, hanem amit te magad biztos, hogy van, vagy porold, ne meg kell legyen. Na és a lényeg, hogy ez az attitűd segített át a holdpontokon, mert ugye sokszor van az, hogy egy 38 milliós országot képzelje többnyire mély szegénységben, Voltak sokan, akik 3 napja vártak már ránk, amikor ott vagyunk. Mit esznek, hol alsznak, fogalmunk sincs, tehát elképesztő türelmesek, hálásak, nem nyávognak meg, nem hőzöngenek, tehát én már attól megsajnáltam őket, hogy úristen, már 3 napja vár rám, és még nem is volt időm megvizsgálni, és még vannak 100-an előtte. Ó, és akkor tűz a nap, vagy vihar van, vagy ki tudja mi. És egy elégedetlen hang, semmi. Na, és akkor jött állsz, és akkor azt érzed, hogy tök reménytelen. Mert hogy ugye most mi 4000 beteget elég nagy erőfeszítés árán megvizsgáltunk, többnyire akit lehetett meggyógyítgattunk, de hát ez csepp a tengerbe, tehát ez annyira semmi a világ szenvedéshez képest, hogy tulajdonképpen akkor miért is nem vagyok már otthon, csak akkor fáradt vagy, nincs wifi, nincs áram, nincs semmi, és nincs értelme, tudod, akkor, hogyha nem kattant volna be ez a 12 éves kori álmom, akkor én lehet, hogy főztek az első csártergépre, fogalmam sincs. De ahogy erre vissza tudtam emlékezni, ez a holdpont elment 10 perc alatt, és akkor kész. Úgyhogy ezért is nagyon fontosak, hogy tudjál mihez kapaszkodni, amikor éppen van mélypont vagy holdpont. Hát például, amikor kiesik a kocsi kereke, és nincs vized, mert épp vízért mentettek volna a rendelésedet, de mondjuk az egyenlítőnél, és akkor az az afrikai időszámítás, hogy coming. Tehát így, hogy majd jön. De mikor? Tehát nem értik, hogy mikor. Mi az, hogy mikor? Hát majd. Hát majd. Amikor majd lesz kerék, meg amikor majd visszajön, meg amikor találnak szerelőt, meg egyáltalán tudod ottani sáros utak. Tehát, hogy egészen más világ. Na, és akkor hozzátéve az európai mentalitása, ugye hazajöttem, persze megint ugye jött néha az elégedetlenségem, meg az, hogy nincs semmi értelme, mert hogy most én akkor milyen klassz, kapok egy egómra egy jó kis piros pöttyöt, otthon egyedül megveregetem a saját vállam, hú, milyen klassz csaj vagyok, vagy esetleg akár mások is megveregetik, hogy hú, ha, meg így, meg úgy. De akkor is jön, hogy hát ha ennek nincs folytatás, akkor semmi értelme. És hát ezért is kezdtük el írni a könyvet, hogy a bevételből visszamehessek. Ezért is jött létre az alapítvány, hogy egyáltalán már szervezett legális kereteket is biztosíthassak ahhoz, hogy támogatásokat tudjunk elfogadni. Mert tényleg semmi értelme, ha nincs folytatás.
Igen, ez egy szélmalomharcnak tűnik. Nagyon örülök a jó hírnek akkor, Réka, hogy megvan az alapítvány. Ez még egy apropó, hogy ma itt legyünk és beszélgessünk egymással. Mi a pontos neve, mi a célja még egyszer?
Hát az a neve, ilyen nagy fantázia nem kellett hozzá, hogy Afrika Humanitárius Nemzetközi Alapítvány. Ez a világ legelmaradottabb és hát humanitárius szempontból rászorulóknak nyújtana segítséget. És a legfontosabb, mivel hát én orvos vagyok, nyilván első körben orvosi segítséget, de ez, mivel humanitárius az alapítvány, lehet akár más terület is. Ez mind a jövő zenéje. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon sokan adakoztak, amikor mentem először ki, se alapítvány, se semmi. Kirikkantottam a baráti körnek, hogy ha-hó, megyek, és elképesztő összefogás tört ki. Pölő, van, aki azt se tudta, hol lakom, de tudta, hogy Fóton ügyelek, és a Fóti ügyeletbe elvitt egy zsák gyerekruhát, akkor volt, aki egy kislány, akinek a szívét megszólította azt, hogy hú, vannak a földön szegényebb gyerekek, elkezdett nekik ilyen gumikarkötőket csinálni a saját kis kezecskével. Na persze, erre mások is elkezdték, úgyhogy az egész lett egy ilyen gumikarkötő csináló gyerek mozgalom, így 1000 karkötővel mentem ki. Sőt, van, aki például egy napig egy kisfiú hegyezte a ceruzáit, amit már ugye látta, hogy neki túl sok van, hogy ugye már kész színes ceruzákat vihessek. Most gondolj bele, egy színes ceruza fogalma sincs, mondjuk 30 forint legyen egy színes ceruza. Egy ottani kisgyerek, aki még sose fogott ceruzát, megtanított, hogy hogy kell fogni, adsz egy papírt, megmutatsz pár dolgot, hogy mit kell rajzolni, napocska, holdacska, hújócska, agykármi, és egy napig el van, és megy a várakozás, és adtál neki egy örömet. Tehát igazából nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni mindig, ilyen aprósággal lehet örömet okozni. De visszatérve az alapítvára, ez akkor még ugye teljesen kezdetleges baráti összefogásból jött létre. Annyi adományt gyűlt össze, hogy mindent ki se tudtam vinni a súlyhatár miatt. De hogyha van egy alapítványod, mondok egy példát. Innen kivinni gyógyszert tiszta hülyeség, mert egyszerűen nagy súly, és ráadásul mindig másra van szükség. Lehet, hogy egy malária járvány van, mert esős évszak van, lehet, hogy pont egy kolera, vagy egy tifusz járvány van. Teljesen mindegy, mert ha ott vagy, ott harmadáron kapsz átlagosan gyógyszereket, mint itthon. Minden piaci résztvevő jelen van, van patika. A gond azzal van, hogy egy átlagos tanyasi világban élőnek nincs pénze, mert 5,8 gyereke van átlagosan egy ugandai nőnek. Ő akkor már ugye potenciálisan nem tud dolgozni, de egész nem dolgozik, csak a földet műveli, vizet hord. Van olyan gyerek, aki 10 mérföld mondjuk a kút, és akkor oda-vissza, és a fejéken viszik. Tehát nem, hogy meg kéne szólni, hogy büdös, persze, hát meleg van, hanem az ivóvízük is elképesztő nagy áron érkezik. Na szóval egy ilyen országot képzeljünk el, ott sokkal egyszerűbb és célra vezetőbb, ha például ott kint vesszük meg a gyógyszereket. Egyrészt harmadáron van, másrészt ott tudod, hogy mire van szükség. Tehát például ez is egy nagyon fontos dolog, hogy akkor legális kereteket tudjunk adni ennek a támogatásnak, illetve van, hogy Magyarországon is, nézd meg, pár éve volt a vörös iszapos történet. Csomószor, sőt, akár most is olyan elmaradott tanyasi falvakba, Szabolcsba, milyen borzalmas dolgok vannak. Tehát igazából ennek nem csak Afrika a célja, hanem az elmaradott térségek, amik akár Európában is, akár hazámban is előfordulhatnak. Tulajdonképpen ezért jött létre. Illetve hát ugye azért kezdtük a könyvet írni, hogy visszamenjek a férjemmel, hogy ebből a bevételből. Csak hát kiszámoltuk, hogy körülbelül 50 kamionnyi könyvet kéne eladni. És akármilyen jó lett, de annyi nem biztos, hogy össze fog így első körbe jönni. Na és így jött létre az ötlet, hogy lehet, hogy talán esetleg egy alapítványt is létre kéne hozni. It's like the E on the beat. Oy, this one na sara sara. The beat is tana tana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. Oh yeah, make you ricotta ricotta mama Africa ricotta eh. Make you dance yeah, 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 yeah. Everybody ricotta ricotta mama Africa ricotta eh. Make you dance yeah, 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 yeah. This one na sara sara. The beat is tana tana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people we chala cha. People we kalaka. Yeah, nandi walanya. Nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. It go make you feel Naija. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania. Togo, Cameroon, Niger, Ghana, South and Sudan. Oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, eh. Make you dance, yeah. Dance am easy, make you no fight, oh. Hey, you go forget your sorrow. Makachuku, you go buy and play for your motto, oh. Hey, hey, this one na sara sara. The beat is tana tana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people we chala cha. People we kalaka. Yeah, nandi walanya. Nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. It go make you feel Naija. Oh yeah, let's go to Zambia, Uganda, South Africa, Togo, Cameroon, Burundi, also Benin Republic. Hey. Oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah. Sara le, make you dance, yeah, 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 yeah. Oh, Sara, Sara le, Mama Africa, Sara, Sara le, make you dance, yeah, yeah, yeah. Ima ne me go for Sara, Sara le.
sarane, make you dance, yeah, yeah, yeah. Ukona sara sarale, ndi bonine sara sarale, make you dance, yeah.
Biztos volt valami elképzelésed, Réka, hogy mi fog téged fogadni. Mi is, mégis mit tapasztaltál, amikor leszálltatok a repülőről?
Hát amikor még leszálltunk a repülőről, akkor még minden nagyon happy volt, mert ráadásul a kereskedelmi és ipari miniszter kijött a fogadtatásunkra. Tehát fotó, mosoly, ellenőrizték, hogy mindenki be van-e oltva. Tehát ott még minden happy volt, és vitte a miniszter a kis bőröndöket, segítgetett, fantasztikus volt. És utána megérkeztünk Kampalába, ami a főváros Entebbéből, ami egyébként egy megalopolisz, és ugyanúgy ott vannak a nyomortanyák, meg a felhőkarcolók, elképesztő fejlődés. Tehát azt sokan mondják üzletemberek, hogy Afrika a harmadik évezred üzleti lehetősége. Nagyon sok befektető, japán, kínai, tehát elképesztő. Mi van, amerikai, látszik, hogy ott egyszerűen a tőkét viszik be. Viszont oda nem is kell missziót szervezni, mert elvileg már el vannak maguktól is, illetve nemzetközi, hát tulajdonképpen üzleti lehetőségeknek köszönhetően elindult valami, de rá mondjuk Afrikában olyan rosszak az utak, hogy mondjuk 270 kilométer az egy napos út, tehát úgy kérdezed, tehát ilyen sár, nincs kerék, kiesett, nincs vized, eltévedtél, mit, bármi, tyúkok jöttek, dugó van, elképesztő, tehát ott egészen máshogy kell számolni a kilométereket. Tehát mondjuk elmész egy ilyen Bali városába, ami 270 kilométer a fővárostól, a kenyai határhoz, és onnan még 10 kilométert, akkor meglátod azt, amiről beszélünk, tehát hogy ott tényleg malária, éjsz, kolera, és hogy nincs készpénz, mert hogy ugye tanyasi világban cserekereskedelem van, bár én mindenhol láttam káposztát, kukoricát, répát, tehát most ha mindenki ugyanazt elmegy, akkor igazából nincs is nagyon mit cserélni, de nagyon leleményesek, meg hogyha már van egy kiszuperált mobiltelefon, már azt, azzal is csendcselnek. Tehát ugye a lényeg, hogy egy ilyen elmaradottabb tanyasi régióban nincs is orvos. Hát ugye 100 000 főre jut egy orvos abba a térsébe, a legtöbben úgy döbbentem rá, hogy sose látta orvos. Mondom, hogy lélegezzen mélyeket, tudod, mikor meghallgatod a másikat, és csak úgy áll, vagy azt sóhajt egyet, és meg kell mutatni, hogy ez mit jelent. Igen. És akkor fogod föl, hogy őt még soha nem vizsgálták meg, hogy Úramisten, na hát itt aztán kell misszió, mert itt egyszerűen ezek az emberek nemhogy kiszűrve nincsenek, hanem hogyha nagyon nagy problémájuk van, akkor is mondjuk elmennek egy ilyen health center, ki van írva, hogy egy ilyen egészségügyi központ, de ott maximum egy-kétszer egy héten van ilyen nővérszerű, aminek vannak bizonyos jogkörei, de nyilván nem azt a 6 év egyetemet tanulta, amit mi, és hát ugye a sterilitás meg aztán ne is beszéljünk. Tehát az, hogy tyúk van a rendelőbe, hát eleve mi az, hogy rendelő? Eleve van, hogy sátor a rendelő, van, hogy mit tudom én, mi a rendelő, egy ház, aminek jó esetben van ablaka. Van, a könyvben le is írtam, volt egy ilyen health center, amiben így volt egy asztal, ez volt a vizsgáló cucc, meg amit mi vittünk, és beesett egy macska a tetőről. Akkor hát ordítottam, mert megijedtem, mert nem látszott még, amikor omlik le a ház, hogy az csak egy macska a tölmeléke. Akkor hát nevettek rajta melyek. Tehát ezekre igazából, én nem mondom őszintén, hogy számítottunk, mert hát ha kimész Afrikába misszióba, akkor nyilván nem egy wellness részlegre gondolsz. Ami nekem nagy kívás volt, és nem számítottam, hogy az helyieknek persze van ez a mosoly és az állandó elégedettség, és ha meghallanak egy regit, már mindenki táncol, és fantasztikusan nézik magukat. Ennek ugye a negatív aspektusa, hát az idő. Tehát az, hogy te azt mondod, hogy 9 óra, az simán lehet, hogy 11:30, és még nem is késett el. Tehát ő megjött. Ez fantasztikus öröm. Az, hogy nincs kerék a kocsi, meg kiesett, és majd coming, és majd egyszer, az nem tudod mikor. Örül neki, majd jön, kész. Tehát
ezek nekem nagyon nehezen mentek, vagy hogyha, mit tudom én, elmész dolgozni, nem tudod, mikor van vége a napnak, amikor jön érted a sofőr, hát úgy kb. Hét körül, mert utána már úgyis sötét van, mert már úgy csinál semmit, és akkor még lehet, hogy ugye nem etél egész nap, mert ugye nem etsz bármit, mert akkor megkapsz valamit, haza kell menned, ahol a fő tétel vár, ami rémesen egyhangú. Erre például nem számítottam, nem is gondolkodtam, mert annyira nekem nem fontos. Sőt, az első héten még kifejezetten élveztem. Rizs volt, bab, borsó, kukorica, rengeteg gyümölcs, fantasztikus. A 8. nap ugyanaz van, meg a 10. nap ugyanaz van, és akkor 3 hét után egyszer egy héten egyébként volt valami rémesen rágós hús. Tehát annyira, hogy egy kecskét szeretett, 40 perc után feladtunk. Tehát nem az, hogy nyápic, vagy nem lehetett megenni az európai foggal. Erre nem számítottunk, és ugye, hogy ennyire egyhangú lesz, és ugye ez ennyire egyhangú, és ennyire egyhangú, kézzel egyszer csinált nekünk a házvezetőnök egy avokádó krémlevest, fú, maga, menj, és annyira megdicsértük, hogy így mondta, hogy jó van, akkor következő héten ez lesz. És akkor így lefagytunk, hogy de az, hogy így gasztronómia, ez teljesen más. Tehát ilyen apróság. És akkor még, ami nekem nagyon nagy kívás volt, az a wifi-tlenség, tehát az, hogy ugye végre beérsz egy nagyvárosba, és végre tudod, ki van írva, hogy free wifi, tehát így ünnep, de nincs áram, kész. Tehát így az nagyon, tehát ugye kommunikációs az ottaniakkal, a gyerekekkel, a barátokkal, tehát ez nekem sokkal jobban hiányzott, mint gondoltam. Ah, nincs is kit érdekel. Aha, hát engem, mondjuk ugye a 9. napon. De mindegyikünket ugye más viselte meg, vagy más volt neki kihívás, ami az egyik őtöknek egyáltalán nem okoz gondot, az a másiknak például a gyengéje. És ez ilyen nagyon jó önismereti tréning is. Gondolj bele, hogy te 4 embered össze vagy zárva 40 napra, ugye? Kameramentesen, de össze vagy zárva. És hát én 21 éve vagyok a férjem, mert nem tudom, hogy viselném el, hogy 5 hétre össze lennézelve, mert úgy szó szerint nem tudsz elmenni pisilni se egyedül. Igazán sofőr nélkül nem tudsz elmenni dolgozni. Végül is egy kocsival mész, mert ugye nem, tehát ez nem, nincs itt azért közlekedés, tehát ugye meg eleve vigyáznak rá, tehát azért testőr is a sofőr, meg azért ismeri a helyieket. Úgyhogy tulajdonképpen ez is egy olyan kihívás, amire egy magyar átlagos doktornőként én egyáltalán nem gondoltam. Felkészültem feketékből, hogy majd milyen sokan lesznek, meg fú, micsoda körülmények, emiatt ez nem is érintett meg. De ezek az apróságok, mert ugye már le vagy terhelve stresszileg, meg úgy azért el vagy fáradva elég rendesen, és akkor még jön egy pici körülmény, hogy már megint nincs áram, akkor az fú, akkor ez egy ilyen nagy levegővételnyi dolgot igényel. Vagy mondjuk tudod, hogy a szabad napodon, ami vasárnap, végre pihensz, de igazán nem vagyunk egy ilyen, tehát nem tudsz úgy pihenni, mert nincs ott semmi, hanem kitalálod, hogy elmész mondjuk a szipi vízesést, megnézed a társadalmást, hogy úgyse tudsz menni csak együtt, de utána a sofőr közdi veled 3-kor, hogy most nagyon kell sietni. Ha, hova? Ezek soha nem rohannak. Hát most mi az a sietség? Hát elfelejtettek szerint a kommunikáció teljesen más, mint nálunk, ahol tük-tük-tük napi rend, meg akármi, hogy minket aznap este tévésóba várnak Ugandába a miniszterrel együtt. És még át kell öltözni. Hát mondanom sem kell, hogy tök sárosan, nagy késéssel beestünk. Ott mondjuk a késés egészen másaddig felborult a műsortáv, semmi gond. De ezt mind délután 3-kor tudtuk meg egy vízesésnek a lábánál, hogy mi most nagyon kell siessünk. Tehát ezek a kommunikációs, hogy úgy mondjam, hézagok, ezek bizony sokkal jobban megviselt, mint hogy 160 beteg egy nap.
Bloody. past anybody way, don't they pass before? Doro sweep past anybody way, Doro jam man, Doro hammer, Doro bako, Doro knock past carpenter way, don't they knock before? Doro nado, Doro messy, Doro dream pull anybody way, try to mark.
Doro, Doro, African prince, Doro, see Doro they make you, all the guys they feel you, Doro, Doro.
Általában ugye fölébredtünk, nem kellett hozzá óra, mert pontosan 7-kor világos lett, tehát ez pont pikpak, én biztos nem tudok aludni sötétben, egyébként én otthon mindig 6-kor kelek a gyerekek miatt, és én 6-kor ott is föl voltam. Ennek kifejezetten örültünk, mert ugye egy WC volt négyünkre, úgyhogy én nagyjából azzal kezdtem, hogy megfürödtem, ha épp volt víz, illetve hát megcsináltam a higiéniás alapokat, és így aztán a többieknek is, ahogy ébredeztek, nem volt olyan nagy tumultus ezeken a helyeken, és akkor meg, ha véletlen eladottunk volna, sem volt gond, mert Róza házvezető nőnk minden reggel pontban 7-kor annyira hangosan ezt a gyümölcscentrifugát beindította, ha volt áram, hogy azt aztán garantáltan felébresztett, és akkor ilyen nagyon-nagyon rossz dínyeleveket szolgált föl, de olyan édes volt, hogy muszáj volt belőle innunk. És akkor kezdődött a reggeli. Egy idő után hát az is nagyon egyhangú volt, tehát így hú, azt hiszem, hogy lett többször ilyen tükörtojásszerű, de nem is volt ságája a tojásnak, tehát ugye mások ott nem esznek annyit a gyúkok se, gondolom, nem tudjuk, mindegy, mások az ízek, egyébként az elején ízlettek, de hát aztán egy idő után már annyira nem. Nagyon sok szeretettel adták, és ez tényleg nagyon-nagyon sok mindenen segített. Akkor azt valahogy begyűrtük magunkba, hiszen tudtuk, hogy egész nap nem ehetünk, mert hol? Tehát így a prérin, a sátorban. Sőt, hogy viszed el? Vagy mondjuk két, egy maláriás, egy koleriás között mivel eszed meg? Tehát az egész reménytelen. Úgyhogy tudtad, hogy estig annyi, és akkor úgy megetted. És akkor megérkeztünk ugye a helyszínre, hát attól függ, hogy melyik napról beszélünk, mert ugye 3 naponta vándoroltunk, mint említettem, amiből az a lényeg, hogy a 3. nap végén te nagyon nehezen tudod azt mondani, hogy bocsi, te már nem kerül sorra. Tehát ezek a napok azért hosszabbra nyúltak, és egy idő után a sofőr berakod még a kocsiba, és hazavitt minket, mert hát sosem lesz vége, mert akkor annak a rokonát is, meg az visszahozta az öt gyerekét, meg azt hallottam, mert bemondták a misén, és akkor ilyen vége láthatatlan. De olyan édesek voltak, van, aki azért nem olyan nagyon nagy területet jártunk be, hiszen Balétól ilyen csillagtúra szerint mentünk, van, aki átment a másikra, ahova tudta, hogy holnap megyünk. Úgyhogy hát ezek a napok nagyon hosszúak voltak, az első nap meg viszonylag rövidebbek, mert ott az idő, ugye, mint mondottam, nem olyan nagyon fontos, és az, hogy most kedd vagy szerda, nekik majdnem mindegy. Tehát lehet, hogy ő azt hitte, hogy ő majd szerdán jön, és kedden még nem, viszont azokból megtelt a napunk, akik már három napja ott vártak. Tehát teljesen más az idő, és akkor tudod, én ilyen bűntudatot éltem, hogy úristen, szegény, én még azt sem tudom, hogy mi van, hol vannak a gyógyszerek, ő már három napja várt. Na, és akkor hazaértünk, megvacsoráztunk, amit, mint említettem, rémesen egyhangú volt, de az elején nagyon finom, tehát ha egy hétre mész, te nem érzed ezt, tehát az tényleg, meg különben is mit hisztizek. Na, tehát azt megetted, és akkor elájultál, de még blogot kellett írjunk, amit mindenki utált, de nem azért, mert rossz blogot írni, hiszen tudtuk, hogy nagyon sokakat érdekel, hanem hogy annyira fáradtak voltunk, hogy még akkor az egy plusz menet, és akkor ha Baléba voltunk, akkor volt egy ilyen kis, hát káza nevezetű étteremnek is mondhatod, de mondjuk kocsma, vagy még az se, ami 9-kor bezárt, de volt, hogy miattunk tovább nyitva volt. És ott voltak tulajdonképpen egyéb missziósok is, volt egy amerikai, volt a spanyolok, tehát volt egy-két más szervezettől is, nem is orvosok, volt egy orvos is, aki a Amerikából jött, de voltak, akik nyelvet tanítottak, tehát nagyon sok, tényleg rendkívül sok segélyszervezet van, és így akkor európaiak így tök örültünk egymásnak, és beszélgettünk. Volt gitárest is, ami úgy szerveződött, hogy de jó, itt vannak ezek a missziósok, jöttek, hangosítás, jött, és akkor ilyen Yellow Submarine szintű tábortűz éneklésbe torkoltunk. De legtöbbször igazából elájultunk, tehát annyira fáradt vagy, hogy nincs is kedved nagyon, meg ebben is, ha nincs áram, akkor meg tök sötét van, tehát akkor mondták, hogy hozzunk fejlámpát, na de hát annak is egy idő után kimegy ugye az eleme, illetve hát amikor nagyon sokáig nincs áram, után van áram, akkor gondolj bele, mind a négyen azonnal beraktuk abba az egy konnektorba, de volt hosszabbító, a töltőt, amitől lefagyott az egész rendszer, meg még a laptopok, meg még az akármisodák, úgyhogy ezek is ügyakat osztak, és hát a hétvégén megpróbáltak nekünk hát segíteni azzal, hogy így kirándulni vittek el minket, hogy így feltöltödjünk. De hát ez is olyan volt, hogy gyönyörű helyeken jártunk, mondjuk ott egy szombat reggel, azt hiszed, hogy ráérsz, és egyszer csak jönnek 10, mert a sofőr tudta, hogy szabadnaposok vagyunk, és hozta a családját, és akkor egy ilyen 10 évvel ezelőtti TBC-s röntgenlelettel jött, de látod rajta, hogy 10 évvel ezelőtt csinálták, hát az is egy nagy szó, hogy egyetlen volt röntgenje, és büszkén megmutatta. És akkor gondoltam, hogy most mi most azonnal meggyógyítjuk a TBC-t. Egyébként nagyon érdekes, mert a TBC-t tényleg ott is meg tudják gyógyítani, tehát igazán, ha van szűrés, van megfelelő eszköz, akkor nagyon az AIDS és a TBC kezelés ingyenes az országban. Csak ugye nagyon sokan nem tudják, hogy esetleg betegek, meg esetleg nem tudják, hogy van ilyen lehetőség. Tehát mi nagyon sok oktató munkát is végeztünk, hogy a helyi nővér, mert ugye orvos nincs, illetve hát annyira ritka, hogy láttunk kettőt, de azt is a fővárosba, illetve Baléba a kórházba, de hát oda bejutni sem könnyű, mert nincs ingyenes ellátás, hiszen nincs is TB, tehát igazából aki kórházba kerül, annak lehet, hogy az összvagyona rámegy, ha egyáltalán van neki pénze. Tehát egy röntgenvizsgálat is pénzbe kerül. Tehát volt, amikor nem volt vércukorstixű, mert elfogyott, és a vércukor mérésre beküldük a kórházba, hát soha többet, mert kiderült, hogy pénzbe került egy ilyen... Na hát így teltek a napjaink.
Hogy történt ez, hogy négyen párhuzamosan, négy különböző helyen próbáltatok segíteni?
Tulajdonképpen ez is a helyszín adta mindig máshogy volt. Volt például, hogy a rendőrségen kellett dolgoznunk, és a rendőröket leszűrni, de ott is jöttek a családtagok, tehát az ugyanaz, tehát minden ugyanaz, de ott volt mondjuk épület. És akkor az egyik fedett épületben volt az egyikünk, a másikban a másikunk, de nem volt elég, és akkor fölvertek nekünk egy sátrat, vagy akár mi segítettünk a fölverésébe. Sokkal hatékonyabbak voltunk, hogyha külön váltunk, hiszen az egyikünk lehet, hogy megnyitott egy tájékot, közben már 3-4 fertőző beteget elláttál, közben megnézted a Stixen, hogy pozitív a tesztje, akár hepatitis szűrést csináltunk, AIDS szűrést, tehát HIV tesztünk volt, illetve hát a malária, mint vezető halálok, annak ugye mikroszkópos a diagnózisa, most mikroszkóp áram nélkül nem mindig sikeres, egy időten belejöttél abba is, de tulajdonképpen tehát lassította volna a tempót, hogyha nem szimultán csinálják a dolgokat. Volt, hogy egyik a másikunktól segítséget kért, vagy esetleg volt nekem például egy leprás kislány, az engem annyira megrázott, mert én még sose láttam leprát, és annyira durva, amikor ott állsz, és látod, hogy ez egy 14 éves kislány, igazából nem tudsz rajta segíteni, mert nem tud elmagyarázni, mert nem tud angolul, mert egyáltalán megkérdezem, hogy hol a szülője közül, hogy az anyja ás, ez azt jelentette, hogy 8 kilométerre odébb még a másik öt gyerekével együtt otthon volt és földmunkát végzett. Hogy magyarázod el, hogy ez egy hosszadalmas dolog, hogy a fővárosban van egy ilyen telep, ahol meg tudják gyógyítani, tehát az engem attól annyira megviselt, mert az tényleg reménytelen. Tehát most ezt hogy magyarázod el, hogy mit kell csinálni? És az elején, amíg ott vakaróztam, hogy mi a baja, hát először is hozta a dokumentációt, és képzeld el, hogy gombával kezelték ott. Na mindegy. És akkor úgy vakarózok, nekem rossz szokásom, hogy így a ceruzát vagy a tollat is rágom, meg így és akkor rájössz, hogy mi van. Már megfogtad a hátizsákot, már megvakartad a fejed. Na, és akkor például átírtuk egymást, hogy lássa, hogy van ilyen. Aztán volt, amikor mondjuk egy bőrtájogot kellett mondjuk bemesszeni, akkor esetleg másikunk szólt, hogy asszisztáljunk. De ez ritka volt. Tehát az volt az alap, hogy 4 külön, sőt ketten, tehát 3 különböző helyszínen dolgoztunk. Mindig volt egy gyógyszerfelelős, meg aki ide-oda hangált, tulajdonképpen a gyógyszerfelelős úgy képzeld el, hogy aki nagyon fáradt volt, vagyis a legfáradtabb, az kinevezte saját magát gyógyszerfelelősnek, hogy a saját magunk által felejtett diagnózisba oda is adjuk az ingyen gyógyszert, hiszen úgyse tudja kiváltani. És akkor azt levágtad, és akkor ilyen nagyon komoly british angollal elmagyaráztad neki, hogy holdacska, napocska, 5, 5, 5, és így mutogattad, és akkor így eltáncolt, és akkor tudtad, hogy megértette, hogy most mit kell ezzel csinálni. Szinte mindenkit félretelenítettünk kapásból, mert egyszerűen már azzal lehet, hogy félgyógyulás, tehát nagyon-nagyon alapvető igényes dolgokkal sem voltak tisztában. Egyrészt tudatlanság, egyrészt lehetőség nulla. És ezeket a felvilágosító dolgokat is tulajdonképpen elmondtuk. De mi itt el vagyunk kényeztetve, hogy van asszisztenciánk. Én ugyanúgy beértem abba a kis naplóba kézzel, hogy legyen nyoma, hogy elláttam. Elvileg nekik volt egy füzetük, hogy ők kicsodák, de az, hogy most hány éves, ugye, azt se tudta, hogy nagyjából, ugye elmondta hány éves, hogy hívják, meg úgy nagyjából hol lakik, melyik kerület, vagy mit tudom én, melyik régió. És akkor így el voltunk, tudtunk írni, nem kellett hozzá asszisztensnő, tehát így mindent. Tehát úgy csináltad tulajdonképpen, mint hogy az egyetemen tanították volna, amikor még nem is volt CT, meg MR, meg még 156 ultrahang, meg ilyen labor, olyan labor, és ott helyszínen a prérin próbáltál definitív ellátást és diagnózist felállítani.
Már részben említetted, Réka, a kommunikációt, hogy így mutogattatok, vagy valamennyire ők már... Egy kis angol ragadt rájuk, vagy ez hogy működik?
Ez is ugyanolyan szélsőséges, mint az egész ország. Mivel volt angol gyalmatról beszélünk, aki jár iskolába, az jobban tud angolul, mint az én gyerekem, aki 6 éve tanítják, de nem tanult meg angolul, mert szerintem a magyar oktatásban nincs elég óraszám, lehet ez mindegy, mert nem az én asztalom. Tehát ott mondjuk egy olyan gyerek, akinek van pénze, most tök mindegy, hogy mennyi, de pénze, mert nincs állami oktatás, tehát tandíj van, és lehet, hogy az egész család összes vagyonát rászánja arra az egy tandíjra, és akkor azt a többi gyereknek, a tesónak megtanít olvasni, meg angolul. Tehát ha már egy gyereket iskoláztatnak, akkor az szinte garancia, hogy a többi sem marad analfabéta, és folyékonyan beszél angolul. Oh. És emiatt mindig volt a betegek között egy tolmás, mindig kirikantottunk. A legnagyobb baj abból volt, ha nem is baj, csak hát kommunikációs hiba, hogy valami 16 féle nyelvjárás van, és van, hogy egymást nem értették. Tehát, hogy a tolmás mondjuk tudott ugandianul, de a másik mondjuk, mit tudom én, szuahilul, vagy akármilyenül, tök mindegy, valamilyen törzsi nyelven, és az nem nagyon hasonlított. Akkor kellett beírni még egy tolmácsot, és akkor három szinten folyt a kommunikáció, mert akik tanyasiak, és nem jártak iskolába, azok viszont semmit nem tudnak angolul, ők csak törzsi nyelveken beszélnek. És a két véglet mindig megoldatod, de az, hogy napocska, holdacska, őt, meg elmutogatja, hogy mi baja van, megmondom őszintén neked, hogy idő után nem is olyan nagyon kellett tolmács. Illetve nekik a mellkasi fájdalom, mindig mondja, hogy mellkasi fájdalom, ezt ők a köhögésre hívták. Hát nyilván nem tömeges ott az infarktus, mert tudod, hogy a mellkasi fájdalom nálunk azért infarktus, vagy mit tudom én, vagy arra gondolsz leginkább, hogy az zárt ki. Ők meg a köhögést nevezték annak. Hát ez egy kommunikációs hibaforrás volt, pár nap alatt rájöttünk, hogy itt szó sincs róla, és amikor épp nem volt tolmács, hát akkor is elláttuk a betegeket.
Milyen más szemléletbeli különbséget tapasztaltatok az eddigi elmondottakon kívül?
Hát nekem ez a legmeghatározóbb élmény igazából már visszatérve a hazaérkezésem után fogalmazódott meg, mert ugyanolyan tudattalanul élik ők a pozitívumokat, mint mi a negatívumokat. Tehát ugye hazajöttem, egy ideig ugye az volt furi, hogy mindenki nevet. Illetve ha persze, most ez nem igaz, hogy mindenki, de hogy alapvetően mindenki nevet, ezt értsd jól, hogy például, hogyha valakinek meghalt a 8 gyerekéből 5, akkor nem Xanaxon él meg antidepresszáns, hanem annak az 5-nek tud örülni, amelyik él. Tehát mint egy időutazás nálunk, mert ugye valljuk be a négy nagyanyáinknak, meg az ők nagyanyáinknak ugyanez volt a helyzet, hogy bizony-bizony nem minden gyerek élte meg a felnőttkort, és ezt a világ legtermészetesebb módján élik meg. Én nekem ez annyira furi volt, mindig arra gondoltam, hogy te jó, én nekem van két gyerekem, de hát ha bármi bajuk lenne, hát én nem is tudom, mit csinálnék, atya Isten, itt a világ vége akkor. Tehát ez már az első pillanatban is szemet, szíven ütött, hogy úgy mondjam, és valóban tud örülni annak az ő gyereknek, tehát nem úgy jár neki, hogy Jézus Mária, meghalt három, hanem hogy annak az ötnek tud örülni. Ez már is egy hatalmas különbség. Akkor eleve, ha süt a nap, örül, hogyha süt a nap. Ha esik az eső, pláne örül, végre esik az eső. Tehát egyszerűen, ja, nincs is időjárás jelentés. Én legalábbis nem vettem észre. Felszálltunk, Feriegyen 22 fok volt, leszálltam, Feriegyen 22 fok volt. Ha volt wifi, ha nem volt, mindig 22 fok volt. Mindig kérdezték az otthoniak, hát mondtam 22. Itt meg írták, hogy 38 bal, mert pukkadnak a hőségtől. Puh, mondtam, tök jó. Fogalmam sincs, hány fok volt. Kinézt, tehát láttad, hogy esik, fölvettél egy ilyen jacket, láttad, hogy elállt, levetted. Ennyi. Tehát nem foglalkoznak ilyen hülyeségekkel. Tudnak örülni alapvető pici dolgoknak is, és hát nyilvánvaló, mi nem tudtunk olyan mély interjúkat készíteni, mert ugye, ha tudod, hogy kim vannak százan, akkor most nem tudsz annyira nagyon beszélgetni, de volt azért mindig, akikkel közelebbi kapcsolatba kerültünk, és hát ugye nekem az a Sara nevű kislány volt az életem egyik legmeghatározóbb kalandja, mert ő például egy iskolát szűrtünk le, ő ajánlkozott tolmásnak. Gyönyörűen beszélt angolul. Pont 12 éves volt, mint az én nagyobbik lányom. Hát olyan szavakat tudott, hogy pfú, hüvelyviszketés angolul, mert ő tudta, hogy orvosnak készül, és mindent megtanult már 12 éves, amit addig föl tudott, tehát össze tudott szedni, és olyan alázatosan írogatta, tehát ő asszisztensem lett. Na, tényleg volt az egy napi. Tehát igazából a saját osztálya, meg iskolás társai előtt, akik ugye a saját társai voltak, ha én nekem meg kellett mondjuk vizsgálnom a hüvelyét, akkor szépen illedelmesen elfordult, amikor már visszajött, tényleg folyamatosan tolmácsolt öregeknek, fiataloknak, akárkiknek végig, És ő mondta is, hogy ő nem akar eljönni onnan, mert ő ott akar segíteni. És fantasztikus volt, hogy ő, ahogy szemében néztem, biztos is vagyok benne, hogy orvos is lesz. Tehát őt biztos, hogy a tudás ki fogja szakítani a tudatlanságból. De ő is boldogabb volt, alázatosabb, türelmesebb, mint egy átlagos 12 éves. 10 órát ott dolgozott nekem, és teljesen ingyen. Tehát jó, utána adtam neki ajándékot, ceruzákat, meg ilyen apróságokat. De mondta, hogy nagyon köszönni szépen, de ő nem ezért csinálta, neki ez egy élmény volt, ő is sokat tanult, és egy életre szóló élmény maradt mindkettőnknek. Úgyhogy ilyen történéseken keresztül azért beleláttunk a dolgokba. És hát ugye nagyon sok olyan van, amit ugye eddig csak a pozitívumokról beszéltem, ami ugye a pénztelenségből is fakad, hogy mondjuk ugye olyan, hogy válás, az nem igazán tudod kivitelezni se, mert oké, mondjuk ne adj Isten elválnál, na de hova teszed a családodat, de beleszeret egy másik nőbe a pasi, és annak behozza a házba, aminek lehet, hogy van egy ablaka, vagy egy se, meg tehát ugye nem olyan palotára gondolj, és ugye abból rendkívül sok probléma adódik, hogy ott van két tulajdonképpen idegen család egymás, tehát egy lakótérben. Úgyhogy akár szexuális zaklatások is lehetnek. Nagyon sok utcagyerek azért van, mert elszökik otthonról hasonló okokból. Tehát ez is Afrika, úgyhogy az, aki csak az ideális nézi, az téved, de valljuk be, hogy ha csak erre figyelsz, az ugyanolyan hiba, mintha csak arra figyelsz. Nekem mégis a pozitív volt sokkal-sokkal nettóba az ottaniak javára, mert hogyha például ezt a problémát ők meg tudnák oldani, mert lenne egy ház, vagy egy bárhogy elválnának, akkor igazság szerint ez a probléma nyilván megoldódna. És ugyanúgy az öröm, az élethez való alapvető pozitív, amit ő tudatlanul élt, ő nem járt személyiségfejlesztő tréningre, ő neki ez alapvető, mint ahogy nekünk meg a sok elégedetlenség és a túl sok hajtás miatt a folyamatos negatív, hiszen arra figyelsz, ami nincs. Igen. És akkor ezt valahogy én megpróbálom a saját életembe ötvözni, több-kevesebb sikerrel, mert az nem igaz, hogy valaki mindig harmóniában van. Inkább azt mondanám, illetve vannak olyanok, de hát azok nem itt vannak a mindennapokban orvosként a 15. kerületben általában. Tehát egy hajtós, nyugati temperamentumú életvitellel egy nyugalmat sugárzó személyiséget fenntartani napi 24 órában, hát ez bizony nagy kívás, de én megmondom őszintén, hogy törekszem rá, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt tudatosabban törekszem, mint az afrikai út előtt. Nekem ez például adta ez az út.
Réka, én nagyon szépen köszönöm ezt az izgalmas úti beszámolót, még nagyon sokáig hallgatnám, de a műsoridőnk sajnos véges. Arra kérnélek így búcsúzóul, hogy mi lenne az a néhány mondat, amivel felhívnád még az elmondottakon kívül a hallgatóink figyelmét a könyved olvasására, illetve hogy mivel tudnád őket buzdítani, hogy támogassák az alapítványotok működését?
Hát én köszönöm ezt a lehetőséget. Egyrészt az Afrika könyvet elég sok helyen lehet kapni, például dedikált példányokat lehet rendelni a neten az Afrika honlapomon. Erre is van lehetőség, illetve a Libribe is lehet kapni, Booklinen is, tehát elég sok forrás van, igaz, ott nem dedikálva, de bárhogy meg lehet vásárolni. Ami lényeges, hogy 40 oldalnyi színes képet raktam bele, de nem elrettentésű, hanem inkább ilyen szívhez szóló anya-gyerek fotó, vagy a munkánkról, vagy szép tájakról, hogy egy picit így mindenkinek közelebb hozzam, ha nem tud kimenni, akkor azt az egész élményvilágot. A könyv kapcsán, ha valakit érdekel saját maga, akkor ő nekik szántam igazából. Nagyon jól esik egyébként, amikor például egy hete találkoztam egy rezidens sráccal, és most fog kimenni Afrikába, pont a Magyar Afrika Társasággal egy hét múlva, és azt mondta, hogy sokban hozzá segítette a döntéséhez a könyvem olvasása. Tehát ez azért sorsfordító, tehát ez nagyon jól esik, de a legtöbb magyar embernek egyetlen nem kell kimennie sehova, hanem keresse meg saját magát, és igazából neki írtam a könyvet, nem a sebészeknek, nem az orvosoknak. hát ugye ők is elolvashatják, ha nagyon akarják, de ők kevesen vannak. Én a magyar embereknek, hát mivel magyarul írtuk, ezért magyarul magyar embereknek szánom. Az alapítvánnyal kapcsolatban pedig hát igazából, mivel annyira friss, hogy 10 napra jegyezték be, még annyit tudtunk tenni, hogy a honlapon van egy számlaszám, amire lehet már utalni, de folyamatosan frissítjük, hogy egyáltalán mik voltak eddig, mik a tervek, hiszen ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem csak Afrikáról szól ez a történet, hanem igazából a segíteni vágyásról, és ahol nagy szükségét érezzük, oda fogunk fókuszálni. Különböző szervezetek is vannak már, akik felajánlkoztak együttműködésbe. Az is nagyon fontos, hiszen sem én, sem más nem tudunk önállóan olyan nagyot létrehozni, mint összefogással. Úgyhogy tulajdonképpen ott is lehet tájékozódni, és hát mi is föl fogjuk venni a kapcsolatot különböző szervezetekkel, illetve akár magánszemélyekkel is. Sőt, már magától a ténytől, hogy bejelentettük, hogy van ez az alapítvány, már nagyon sokan kérdezték, hogy jó, de akkor most mit csináljunk? Úgyhogy ez jól esik. Úgyhogy én inkább szeretem, ha engem keresnek, mint ha én keresgélek, de néha azért le kell porolni az egót, és akkor én is fogok azért majd megnyilvánulni ez ügyben.
Köszönöm szépen, Réka.
Köszi.